Ez itt az Öki, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont podcastja. Korunk legfontosabb ökológiai kérdéseiről beszélgetünk szakértő kutatókkal, méghozzá érthetően földön, vízen, levegőben. A túravezető Takács Ádám. Tartsanak velünk a természetbe!
Köszöntöm a podcast hallgatóit, most Földvári Gáborral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének felbukkanó kórokozók ökológiája kutatócsoportjának vezetőjével beszélgetek, méghozzá a kullancsokról.
Köszöntöm én is az adás hallgatóit.
Szögezzük le már rögtön az elején, hogy én tényleg minden állatot szeretek. De valahogy a kullancsoknak nem sikerült belopniuk magukat a szívembe, ettől függetlenül tisztelem őket, mert fantasztikus élőlények. Ahogy itt ülünk az irodádban, mindenhol körülvesznek, na nem csak igazi példányokról beszélek, hanem makett és plüss formájába. Mikor és hogyan döntötted el, hogy a kullancsok felé fordítod a figyelmedet, és ezeket az állatokat fogod kutatni?
Hát reflektálva ugye az elhangzottakra, én sem szeretem őket, tehát nem azért van plusz kullancsom, mert hogy szeretem ezt mondjuk így kettelésből tartani. Ezt egyébként hallgatóktól kaptam egy ilyen kullancsokkal foglalkozó speciál kollégiumnak a tartása után, és hogy honnan jött ez az egész, egészen még az én hallgatókolomra nyúlik vissza, amikor én Szegeden biológus hallgatóként nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy milyen szakdolgozati témát keressek magamnak. És a legtöbb körülöttem lévő barátom, évfolyamtársam általában egy rovarcsoportot nézett ki magának, és egy ilyen entomológiai, tehát rovartani témával foglalkozó, azt mikroszkóppal vizsgáló, vagy ökológiáját vizsgáló kutató, lehet, vagy ilyen szakdolgozati témát választott. Én aztán nem tudtam magamról elképzelni azt, hogy ilyen hónapok, akár éveket töltsek el egy-egy ilyen csoportnak a szinte csupán morfológiai vizsgálatával, és egyszer csak így szöget ütött a fejemben, hogy a kullancs az azért nagyon izgalmas, mert ugye három különböző nagy témát is fölöl. Egyrészt van maga a kullancs, ez olyan entomológiai téma, lehet mikroszkóppal határozni, tényleg különleges testfelépítésük van, na de ők egy parazita csoport, tehát ugye valamilyen gerinces gazdán vannak. Tehát el kell menni madarászni, el kell menni kisemlősözni, el kell megnézni a nagyvadakat mintázni, amiért egy biológus lesz véleményem szerint általában. És van még egy harmadik nagyon nagy terület, ami tulajdonképpen még diverzebb, mint a többi, ez pedig ugye a mikróbák világa, ami kinyílik, amint azt nézzük meg, hogy mi van a kullancsban, és hogy miket tudnak terjeszteni. És akkor ez a három nagy téma, óriási nagy terület, ez kellően összetett és bonyolult volt ahhoz, hogy erre azt mondtam, hogy na jó, erre érdemes rászállni pár évet.
Egy kicsit beszéljünk magáról az állatról. Kezdjük talán ott, hogy hány faja ismert a kullancsoknak a Földön.
Hát világszerte, amit mi magyarul kullancsnak hívunk, az egy családja tulajdonképpen a kullancsok rendjének, az körülbelül 700 fajt számlál, tehát mondjuk egy rovar csoporthoz képest viszonylag fajszegénynek mondható, vagy akár az atkákon belül is, ahol a kullancsok tartoznak, mert ők nem rovarok, hanem pókszabásúak, azon belül atkák, óriási nőtt atkák. Tulajdonképpen egy viszonylag fajszegény csoport, de annál nagyobb a gazdasági és egészségügyi, állategészségügyi jelentőségük. És ebből a 700 fajból magyarul 24-25 faj van leírva, de hozzátenném, hogy várhatóak is lehetnek még olyan fajok, amelyeket nem ismerünk, hiszen nem eléggé kutatott a téma, illetve egy csomó fajnak a megjelenésével, felbukkanásával is számolnunk kell.
Erről fogunk majd beszélgetni bővebben, de először még beszéljünk egy kicsit általánosságban véve ezekről az állatokról. Tényleg rossz a marketingje. Szóval a kullancs az tényleg egy olyan állat, amit nagyon-nagyon kevesen szeretnek, sőt, hogyha valaki meglát egyet, azonnal szabadulna tőle, ennek evolúciós magyarázata is van. Az összes élősködő ilyen amúgy, amit az ember nem szeret a közelében tudni, de a kullancs az annyira, hogy mondjam, alaktomosan is rejtve tud támadni, hogy van, hogy napokkal később veszük észre, hogy amúgy velünk él. Szóval a kullancsot tényleg nagyon-nagyon sokan nem szeretik. Holott nagyon-nagyon különleges, úgymond égkövei az ökoszisztémának, hogyha valaki tudja, hogy mi mindenre képesek. Beszéljünk egy kicsit a kullancsok szuperképességeiről.
Oké, hát ez jó volt hallgatni, bár szerintem a világtörténelem során először hangzott elő, hogy a kullancsok az ökoszisztéma égkövei lennének, de számomra ez egy szimpatikus megfogalmazás. Tulajdonképpen tényleg nem, sem hanem a szépségükért, vagy a kedvességükért foglalkozom én sem velük természetesen. És a kullancsokra nem kell marketingben, mindenképpen ott vannak velünk, illetve az állatokkal. Nagyon érdekes, ugye, hogy nem véletlenül egy evolúciótudományi intézeten belül dolgozom most, és nagyon sok evolúciós találmány figyelhető meg a kullancsoknál, ami lehetővé teszi azt, hogy ők ennyire észrevétlenül, ennyire sikeresen és ennyire hosszú ideig jelen legyenek egy emlős vagy egy gerinces állatnak a szervezetén. Nézzünk pár példát erre, hogy hogyan is tehetik ezt meg. Például ugye vérszívással táplálkoznak, ugye ez talán közismert, de azt kevesen tudják vagy értik, hogy lehet az, hogy még egy nőstény kullancs a kutyánkra, ha fölkapaszkodik, akkor akár 10-12 napon keresztül folyamatosan biztosítva tudja ezt a vérellátást magának. Hiszen ha megvágjuk otthon magunkat egy késsel, akkor az történik, hogy a legtöbb gerinces állatnál egy működő, nagyon fontos védelmi vonal bekapcsol, ez ugye a véralvadás, még bonyolult kusza a molekuláris háttérmechanizmusa van, minden esetre 3 vagy 4 különböző pontja is ennek a bonyolult véralvadási folyamatnak, megfigyeltek a kullancs nyálmirigyében lévő molekulákat, kimutattak olyan molekulákat, amelyek specifikusan blokkolják ezeket a véralvadást létrehozó faktorokat. Tehát a kullancs több szinten is képes arra, hogy amit egyébként egy késvágással előidéznénk, hogy hirtelen megakadályozzuk a vér elfogyását és elillanását, ezt legyőzze ezt a mechanizmust, és hiába mi a fejlett gerinces vagy emberi élőlények vagyunk, ezt ő le tudja győzni. Miért? Azért, mert évmilliók óta csinálja. Tehát körülbelül olyan 80-100 millió évvel ezelőtt vált szét egy szabadon élő életformából parazitikussá a kullancs, és azóta ő folyamatosan ugye erre edz, hogy úgy mondjam, és ez rettentő hosszú idő, tehát az ember fejlődés történetéhez képest ez egy tényleg óriási időtartam, és ennek köszönheti azt, hogy gyakorlatilag kijátszotta azokat a mechanizmusokat, amelyeket később a gerincesek mondjuk föltaláltak. Ez mondjuk egy, de szinte végtelen ugye a sor. Hát bizonyítottan 18 órát tudok beszélni a kullancsokról legalább, mert ugye ez a bizonyos egyetemi kurzus, ez ennyire ilyen hosszú volt. De ott van egy másik, tehát az, hogy észrevétlenek, az szintén egy kulcsfaktor abban, hogy ugye ők túlélőképesek legyenek, és azért nem érezzük például egy szúnyogcsípéshez képest a kullancs csípését, noha sokkal hosszabb ideig tart, mert ugye erről is gondoskodnak. A nyálmirigyeikben vannak olyan molekulák, amelyek jóval még az aszpirin előtt föltalálták ugye a fájdalomcsillapítást. Tehát képesek specifikusan blokkolni a fájdalomreceptoroknak az ingerületét, magyarul nem fogjuk érezni azt, hogy megszúrta a bőrünket, ráadásul még ennél bonyolultabb mechanizmusokkal is az immunrendszerünket is ki tudják játszani, tehát ez egy harmadik faktor, sőt, gyulladásgátló anyagokat is termelnek, tehát tulajdonképpen mindent megtesznek azért, hogy semmiféle jele ne legyen egy szervezet számára annak, hogy ők elkezdtek belőlünk fogyasztani egy elég fontos szövetet, a vért.
A bionikai kutatásokkal foglalkozó szakemberek mennyire tudnak ebből profitálni? Gondolok itt arra, ugye, hogy a szúnyognak, a szájszervének a mintájára készült már olyan tű, aminek a páciens nem érzi a szúrását, mert olyan a kialakítása, mint a szúnyognak a szájszerve, ami egy ilyen érzéstelen behatolást eredményez. A kullancsok esetében, akár enzimatikus szinten, van olyan találmány, ami ezekhez az állatokhoz köthető?
Ez szerintem egy kiaknázatlan terület. Az én ismereteim szerint, bár ennek a területnek nem vagyok egy rendszeres figyelője, nincsen még, legalábbis olyan, amit a gyakorlatban is átültettek volna, pedig számos lehetőség adódna. Ugye az egyik rögtön itt a fájdalomcsillapítás területén, de akár a véralvadás gátlás, vagy pedig ugye az immunmódosító anyagok, tehát akár a gyulladáscsökkent anyagok révén is lehetne a gyógyszeripar számára ezeket vizsgálni. Nem könnyű, ugye viszonylag kisméretű egy kullancs, és még nem könnyű lecsapolni a nyálmirigyét. Lehetséges, tehát erre vannak laboratóriumi technikák, de valószínűleg az ipari szintű alkalmazásának ez a gátja, hogy viszonylag körülményes módon lehet nagy mennyiségben szert tenni ezekre a molekulákra, amelyeket a kullancsok termelnek. Tehát egyelőre még, hogy is mondjam, gyerekcipőben jár ez a fajta alkalmazás, de vannak benne lehetőségek, azt gondolom.
És hogyha még a kullancsok szuperképességét taglaljuk, akkor említsük meg, hogy rendkívül hatékonyak, ami a szaporodást is illeti. Nagyon-nagyon sok utódot hoznak létre, hogy mennyit azt nem tudom, kérlek, azt mondd el te.
Ez fajtól függ, tehát ugye ez is egy érdekes dolog, hogy a magyarban azt mondjuk, hogy kullancs, és általában egy állatot képzelünk magunk elé, de ez egy azért, mint mondtam, nem nagyon fajgazdag, de mégiscsak azért egy viszonylag divers csoport, tehát csak Magyarországon ugye 20 és 30 közötti a fajok száma. Most fajtól függ, hogy ki mennyi petét rak. Vannak kullancsok, mint a közönséges kullancs, vagy egy 4-5 ezer utód létrehozására képesek. Azt tudni kell persze, hogy ebből ahány lárva ki kell, az ott mindig kevesebb, tehát van egyfajta halálozási arány, de mindig ezres nagyságrendről beszélünk, de nagyobb méretű kullancsok szintén léteznek, ahol akár 20 ezret is elérhet az utódok száma. Tehát egy darab nősteinből 20 ezer lárva fog esetleg aztán majd később kialakulni.
Ha jól tudom, akkor a vére is pont a nőstényeknek van szüksége, és az utódgondozás miatt mérci vért a kullancs. Talán sokan nem tudják, de ezt is limitált számban teszi egész élete alatt.
Így van, tehát megint egy nagy különbség a legtöbb vérszívó élőlényhez képest, például a szúnyoggal, ha összehasonlítjuk, ha egy szúnyog van a szobában, akkor az ott lévő összes embert, vagy akár házi állatot képes megcsípni és abból vért szívni. Egy kullancs ezzel ellentétben, hogyha mondjuk rátalál egy kutyára, akkor utána ezt nem fogja elhagyni. Tehát akkor, hogy ez egy nőstény kullancs, akár akkor 10-12 napig azon vért szív. Tehát ilyen direkt veszélyt nem jelent ránk. Tehát, hogyha egyszer táplálkozik, akkor hosszú ideig és lassan táplálkozik, és ez igaz mind a három fejlődési alakjára, tehát a lárva, nimfa és a kifejlett kullancs, vagy felnőtt kullancs, mindegyik egyszer táplálkozik az élete során. Valóban, ahogy elmondtad, a nősténynek azért van a legnagyobb szüksége a vérre, hogyha egyszerűen akarunk fogalmazni, a vért átalakítja petévé. És tényleg ez történik, ha megnézünk egy ilyen borsó vagy bab nagyságúra megszívott nőstényt, akkor abban nagyon nagy mennyiségű vér van. Az eredeti testtömegének egyébként a százszorosa, ami ugye, hogy egy kicsit lefordítjuk érthetőbb nyelvre, mint hogy egy 60 kg-os hölgy, mondjuk 10 nap alatt 6000 liter paradicsomlevet magáévá tenne. Tehát ezt eléggé nehéz elképzelni, de a kullancsok ugye ezt teszik. Most ezt átalakítja ebbe a több ezer petévé, és lepottyanva a gazdáról, majd a talajon fogja ezeket a világra hozni. És létezik egyébként valódi utódgondozás is a kullancsoknál, ugyanis van egy olyan speciális mirigye a kullancsoknak a feji részükön, amelyeknek a bevonatával egyesével be tudja és be is fogja kenni ezeket a petéket, a sok ezer petét, hogy óvja a külvilágnak a különböző változásai hatásaitól. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a vérre szükség van a nősténynek ahhoz, hogy ugye létrehozza ezt a sok-sok petét, de ne felejtsük el, hogy ugye ők is ivaros szaporodással szaporodnak. Ez azt jelenti, hogy meg kell, hogy termékenyítse a hím azt a nőstényt. És ez van egy nagyon pikáns, és nem tudom, hogy hányas karika van a podcasten, de hogy tulajdonképpen ezt én úgy neveztem el ezt a jelenséget, hogy reproduktív orális szex, amit végeznek a kullancsok. Ugyanis döbbenetes módon, ha valaki ismeri jobban a pókok szaporodását, annyira már nem lepődik meg. De itt az történik, hogy a táplálkozás közben a vércívó nőstének fölkeresi a testét, nem véletlenszerűen egyébként, hanem feromonok segítségével lokalizálja a hím, mondjuk egy őz testfelületét képzeljünk el, hatalmas nagy állat ugye a kullancshoz képest, hogy találják meg egymást, hát kémiai kommunikációval, tehát a kullancsnak ez nagyon fejlett. Most szívja a vért ugye a nőstény, a hím kapja ezeket a kémiai jeleket, megkeresi a nőstényt a vérszívás közben, rámászik a testére, és az történik, hogy a pókokhoz hasonlóan a száj szervével a hím kiveszi a saját sperma csomagját a saját ivarnyílásából, és a száj szervével elhelyezi a nősténynek az ivarnyírásába. Tehát valóban itt ugye a szájszerv található a nőstény ivarnyílásában, tehát tulajdonképpen ezért nevezhetjük egy reproduktív orális szexnek. Ez több napig is eltart egyébként náluk, valószínűleg azért, hogy ne tudja több hím is megtermékenyíteni ugyanazt a nőstényt. Megtörténik ugye az átadása, átrakása tulajdonképpen a sperma csomagnak, és aztán utána a nőstény már, ha meg lesz termékenyítve, akkor már ugye életképes petéket fog tudni lerakni a talajon a külvilágra.
Tehát akkor egymást feromonok segítségével találják meg. Na de mi a helyzet velünk, gazdatestekkel, minket hogyan vesznek észre, lokalizálnak, hogyan találnak ránk?
Igen, pont ide szerettem volna, és még visszakanyarodni egy picit, ugyanis ugye itt is a kémiai kommunikáció az, ami a kulcs szereplő. Ne felejtsük el megint ezt a 100 millió éves fejlődési menetet, vagy hát evolúciós történetet. A kullancsok esetében nem a szem lett a központi szereplője a kommunikációnak, vagy az ingereknek a felvételén, mondjuk egy repülő rovar esetében, hiszen ők ugye nem repülnek, ráadásul sokszor az avarban, vagy éppen az aljnövényzetben vannak, tehát sokkal nagyobb előnyre tesznek szert, hogyha láthatatlan módon más jelekkel kommunikálnak. Egyrészt maguk között is kémiai jelekkel kommunikálnak, és a gazdára találás, magyarul a fő túlélési pont is ezekkel a jelekkel történik, ugyanis ők képesek a lábuk végében lévő szaglószervükkel, ezt Haller-szervnek hívják, amely az első lábfej ízben található, ezekkel képesek a széndioxidot, az ammóniát, a különböző zsírsavakat érzékelni. Nem tudom, van esetleg ötleted, hogy miért pont ezeket? Mit gondolsz?
Hát nem tudom, izzadság, kilégzés, talán ezekre tudnék így ezek alapján gondolni. Vagy hát mondjuk, ha az ammónia szóba kerül, akár még a vizelet alapján is tudnak következtetni a hollétünkre, vagy a gyakori tartózkodási helyünkre.
Nagyon jó, pontosan erről van szó, így van. A leheletben találhatóak ezek a komponensek, a széndioxid minden gerincesnél tulajdonképpen, és így van az ürülék, illetve a vizelet is tudja vonzani a kullancsokat, erre is vannak adatok, és ezen kívül pedig a zsírsav összetétel pedig azt okozza, és ezt valaki esetleg meg is figyelhette akár családon belül is, hogy mivel ez teljesen egyet specifikus, tehát még a testvérek között is eltérhet, éppen ezért lehet, hogy valakit szeret a kullancs, vagy kevésbé szeret. Tehát elmegyünk ugyanarra a helyre, ugyanannyi ideig kirándulni, és valakin lesz 3 vagy 10 kullancs, valaki meg nem lesz egy sem, és nem csak egyszer, hanem ez mondjuk éveken keresztül. Ez valószínűleg ennek köszönhető, hogy teljesen egyedi az ilyen izzadság összetételünk, amit mi legfeljebb egy picit ilyen jéghegy csúcsaként érzékelünk, de a kullany számára ez olyan, mint egy nagy kiterített újság, amit ő tud olvasni oda-vissza.
Nem is tudom, hogy ez jó vagy rossz hír, mert a 32 évem alatt eddig egyetlen egyszer volt bennem kullancs. Lehet, hogy annyira büdös vagyok, hogy már nekik se kellek.
Ez nem valószínű, szerintem inkább arról van szó, hogy az ő esetükben valamiért nem preferálnak, de valóban ez tulajdonképpen szerencse abból a szempontból, hogy téged kevésbé találnak meg. Visszatérve erre a megtalálásra, ez az érzékszervük egyébként, ez a hallásszerv, ez azért is nagyon érdekes, mert ha belegondolunk, akkor mivel mind a két lábuk végében van, és ők kiülnek egy fűszál végére, egy közönséges kullancs, például ékeres gazdát, és ugye 8 lába van összesen egy kullancsnak, tehát marad még sok-sok lába, amivel tud hadonászni, és ezt is teszi, a másik két lábát elkezdi mozgatni, mint ha integetne. Ez nyilván nem a köszöntésünket szolgálja, hanem ez arra szolgálja, hogy sztereóban kiszagolja. Érdemes megállni egy pillanatra erről, hogy elképzelni, milyen lesz sztereóban szagolni. Hát mi nem nagyon tudjuk, de a kullancsokat kell megkérdezni erről, hogy az milyen lehet. De még pillanatra visszatérnék erre az érzékelésre, ugyanis nagyon érdekes, hogy nem csak a gazda megtalálás szempontjából fontos, hanem a kullancsnak a túlélése miatt is. Ugyanis a kullancs számára a nedvesség, a levegő nedvesség tartalma egy kulcsfontosságú tényező. A kullancsok nem vesznek föl semmilyen más módon vizet, kizárólag a levegőből, ez is nagyon érdekes. Tehát, hogy lerakunk egy laborban tartott kullancs elé akár vért, akár vizet, ez nem tud mit kezdeni ezzel, hiszen táplálkozni csak egy gazda bőrfelület átbökésével tud, és vizet felvenni pedig szintén a nyálmirigyében található, nagyon különleges vízkötő anyagokkal képes. Ez is döbbenetes, és éppen ezért viszont, hogy nagyon száraz a nyár, akkor őnekik valamit kell tenni azért, hogy ne pusztuljanak el, és ilyenkor érzékeli a hallerszervükben lévő receptor, egy kicsi a páratartalom, és ezért le fognak menni az avarba, ahol mindig ugye nagyobb a nedvesség, meg kicsit hűvösebb van, ott föl tudják tölteni a vízraktáraikat, és később aztán fölmennek a fűszálakra gazdát keresni.
Ezzel az állatcsoporttal kapcsolatban nagyon-nagyon sok tévhit él az emberek fejében. Mint ahogy itt az előbb említetted is, ugye már elhangzott, hogy általában fűszálon várakoznak és keresik a prédát, és nem úgy, hogy a fáról ugrálnak a fejünkre, mint ahogy nagyon sokan hiszik a mai napig. Milyen tévhitek vannak még a kullancsokkal kapcsolatban?
A tévhitek sora nagyon hosszú, hogy az egyik ilyen tényleg az, hogy még a mai napig is nagyon sokan mondjuk sapkával, kalappal próbálnak védekezni a kullancsok ellen. Ez sajnos nem működik, tehát napszúrás ellen lehet védekezni ilyen módon, de kullancs ellen nem, mindig alulról jön egy kullancs. Tehát vagy az aljnövényzetről, az előbb említett módon, hogy fölkapaszkodik, és ezzel a detektálással ugye érzékelve azt, hogy hol van gazda, gyakorlatilag először is egy passzív módon a lába végén lévő karmok segítségével beleakad, mint akár egy királydinnye vagy egy ilyen növényi termés a ruhánkba vagy az állatok szőrébe, és aztán később majd megkeresi a megfelelő vérszívási helyet, vagy pedig az is előfordult, hogy az avarban található. Tehát például, ha elmegyünk szalonnát sütni, vagy egy erdei kiránduláson fát gyűjtünk egy tűzrakáshoz, akkor bizony nagyon sokszor az az ember fog jobban fertőződni, aki a fát gyűjti, mert ő közvetlen kontaktusba kerül, vagy az avarral, vagy a fával. Vagy a kerti munkálatok során ugye nagyon sokszor az történik, az avart összegerebjéző ember, aztán, hogyha mondjuk kesztyű nélkül, simán kézzel pakolja a levelet sok ideig, ott nagyon nagy mértékben megnöveli az esélyét annak, hogy kullanccsal találkozhasson. Tehát nem potyog, nem ugrik, ugye ez is nagyon fontos, és nem is repül a kullancs szerencsénkre egyébként, mert az még fokozná azért itt a veszélyeknek a sorát.
Ezt azért kiegészíteném, mert repül, sőt, így kerül be az országba, de ezt majd kifejtjük később bővebben.
Így van, tehát a kiterjesztett képességei révén, ugye, amit a gazdái jelentenek, természetesen nagyon gyorsan tud szaladni, repülni és nagy távolságokat is megtenni, valóban. További tévhit még az például, hogyha bennakad a szájszerv az eltávolításnál, tehát ugye amikor kivesszük a kullancsot a bőrünkből, akkor az valami nagy tragédia lenne. Sokan ettől megijednek, és próbálják elkerülni mindenféle praktikákkal, hogy bekenik egy olajjal vagy krémmel. Most ez duplán hibás elgondolás, tehát egyrészt nem baj, ha beleszakad a szájszerv. Nyilván jobb, ha kijön egyben, de ha nem jön ki, akkor az már csak egy helyi, lokális gyulladás lesz. Tehát abból nem lesz semmiféle komolyabb betegség. Sokkal veszélyesebb, hogyha annyira félünk eltávolítani, hogy benne hagyjuk egy-két napig, hogy majd az orvos, majd az állatorvos kiszedi, mert hogy akkor már nagyon nagy esély van arra, hogy kórokozók bejussanak a vérszívás során. A másik tévhit pedig az, hogy kenegetni, tehát ez azért problémás, mert megint elnyújtjuk azt az időt, amíg benne van a bőrünkben. És amíg ott van a bőrben, addig a vírusok, baktériumok és paraziták folyamatosan tudnak közlekedni, hát főleg be, mert kifele ugye nem nagyon, de be az emberi testbe.
Mi a helyzet azzal, hogy egy zuhanyzás megoldja a kullancs problémánkat? Akár egy mosás, akár egy nagyobb fürdés. Leszedi rólunk, vagy a ruháinkról ezeket az állatokat?
Na most, hogyha az az eset áll fent, hogy még csak keresi a vérszívás helyét a kullancs, azaz még nem kezdett el vért szívni, akkor lemoshatjuk egy zuhanyzásra, vagy egy tóban, folyóban való fürdéssel. Tudni kell egyébként, hogy nem rögtön kezd vércívni a kullancs. Ez is egy nagyon fontos információ azoknak, akik még rettentően félnek a kullancstól, hogy ellentétben egy szúnyoggal, ami ugye megjelenik a bőrünkön, és másodperceken belül biztos, hogy fog majd vércívni, a kullancs, hogyha fölkerül a testünkre, ez is valószínűleg egy ruha felület lesz, tehát el kell kezdeni a keresgélni, hogy hol van a bejárat, még akkor is, ha betűrjük az okniban a nadrágot, sajnos, akkor is be tud jönni ugye az ingújnál, meg a gallérnál, viszont akkor sem rögtön kezd el vércívni, nagyon érzékeny hőreceptorai is vannak a kullancsoknak, és ki tudja szépen azt találni, mondjuk így, vagy szagolni, hogy hol van a legmelegebb rész, hol vannak azok a kapillárisok, amiket neki érdemes megböknie, hogy ott aztán jó táplálékhoz jusson. Ez néha órákba is telik egyébként, tehát emiatt előfordulhat az, mi hazaértünk egy városi parkból, vagy egy kirándulásról, és még csak mászkára rajtunk, vagy a ruhánkon a kullancs, és ilyenkor lezuhanyozhatjuk valóban. A mosás az megint egy trükkös dolog, egyébként a vércívó kullancsot meg nem tudjuk így eltávolítani természetesen, ez nagyon fontos. A ruhamosással az a helyzet, hogy erre végeztek vizsgálatokat, és a sima 40 fokos, vagy az alatti mosással, és nem öli meg a kullancsokat. Ez is egy érdekes dolog, hogy azt gondolnám, mint egy szárazföldi és szárazföldi emlősök parazitájaként élő lény nem fog igazából a vízben túlélni. Az a rossz ír, hogy de. Tehát remekül, köszönik, remekül érzik magukat a vízben is. Olyan remekül, hogy akár hónapokig képesek víz alatt túlélni. Erre vannak adatok. Megfigyeltek már vedlést is víz alatt. Tehát, hogy az egyik stádium a másik vádfedlet. Ennyire nem zavartatják magukat. És tényleg akár 8-10 hónapok is van olyan kullancs, aki túlél víz alatt. Tehát magyarul a mosás nem fogja őket megölni. 60 fok fölötti mosás már azért kellemetlenebbül érinti őket. De azt vették észre az ezzel kapcsolatos vizsgálatokban, hogy a szárítógép az, ami még hatékony, mert mint mondtam, ugye a páratartalom számukra a kritikus, és hogyha teljesen száraz és meleg levegő éri őket, akkor az általában megöli őket.
Végül is logikus is, hogy ne fulladjon meg olyan könnyen, hiszen ártéri területeken is eléggé gyakori állat.
Pontosan mi magunk is Gemencen például sokáig vizsgáltuk az ottani kullancs rágcsáló populációk kölcsönhatásait, és valóban a legnagyobb árvizek után is mindig volt kullancs. Egész egyszerűen arrébb sodorja őket esetleg az ár, de még az sem biztos, hogy jól meg tud kapaszkodni valamelyik növényen, és be tudják csukni a levegő légzőnyílásaikat, tehát ahol a levegőhöz jutnak, és tökéletesen ellenállóak a víznek. Igen.
Térjünk is rá a kutatásaitokra, mert hogy ezek is nagyon-nagyon szerteágazóak. Már maga a kutatócsoport neve is beszédes, felbukkanó kórokozók ökológiája kutatócsoport. Sejteti, hogy főleg a kórokozás szempontjából, mint vektorfaj foglalkoztok a kullanccsal. Mi is az a vektorfaj?
Igen, ugye a vektor szó az, hogy a tudomány területtől függően sok mindent jelenthet. Ugye mást értenek alatt a fizikusok, meg a matematikusok, meg a biológusok. A biológiában, a parazitológiában itt a vektor szintén valamilyen irányultságot jelez. Egyszerűen definiálva tulajdonképpen általában vérszívó, ízelt lábúakat jelent a vektor, amely közvetíteni vagy átadni képes kórokozókat, mondjuk egy gerinces gazdáról egy másikra. Általában önmaguk a vektorok hiába fertőzöttek egy kórokozóval, nem szoktak megbetegedni vagy tüneteket mutatni. Tehát ezért alkalmasak arra, hogy át tudják adni ezeket a kórokozókat. Most a kutatócsoportunknak a tevékenysége az ezzel a disease ecology, vagy betegség ökológiával, kórokozó ökológiával legjobban leírható. Ez azt jelenti, hogy mi olyan humán és állategészségügyi kórokozókat vizsgálunk, amelyeknek nem a diagnosztikája és nem a kezelése, illetve nem a megszüntetése érdekel minket, hanem az, hogy mit csinálnak ők a természetben, a természetes ciklusaik során, amikor éppen nem betegítenek embert vagy házi állatot. Ez tehát a betegség ökológia szakterülete, és a kullancsok erre tökéletesen alkalmasak, hiszen számtalan olyan vírust, egysejtű parazitát és baktériumot terjesztenek, amelyek nagyon komoly humán és állategészségügyi kockázattal járnak, és nagyon sokszor csak később derül ki, hogy a természetben már ott lévő ilyen fajta kórokozók emberre is átmehetnek, és emberben is megtelepedhetnek. Tehát ez a felbukkanó kórokozó fogalom az megint csak ezt jelenti, hogy olyan kórokozó, amelynek a jelenlétét talán már ismertük, mint a természetben élő mikróba, viszont mint betegséget kialakítani képes ágens, még nem ismertük.
Ugye a vírusokkal, járványokkal pont az a probléma, hogy ott az ember mindig időszűkében van, mert amikor már megjelent egy fertőzés és elterjedt, akkor már nagyon nehéz vele mit kezdeni. Tulajdonképpen a ti kutatócsoportotoknak pont ebben van előnye, hogy ezzel tudtok foglalkozni, még mielőtt előfordulna egy nagyobb elemszámú fertőzés.
Pontosan, tehát a módszertanunkban is próbálunk a szokványos orvosi vagy állatorvosi szemlélettől eltérő módon nem egy reaktív üzemmódban lenni, hanem megpróbálni proaktívan hozzáállni ezekhez a jelenségekhez, és pont emiatt gondolom én is azt, hogy a biológia, illetve az evolúcióbiológia nagyon sokat taníthat számunkra az ügyben, hogy mit tehetünk a kórokozók felbukkanása vagy a járványok kialakulása ellen. Van szerencsém együtt dolgozni egy amerikai professzorral, Daniel Brooks-szal, aki kidolgozta a Stockholm paradigmát, illetve a Dáma protokollt. Egész röviden ennek az a lényege, hogy a kórokozók vagy mikróbák számára nem szükséges egy mutáció ahhoz, hogy ők egy újabb gazdában megjelenjenek. Például hogy a COVID során az, hogy denevérből átkerült emberbe ez a vírus, az nem valamiféle varázslatos mutáció révén volt lehetséges, hanem eleve rendelkeztek a denevérek olyan koronavírusokkal, amelyekben voltak olyan variánsok is, amelyek képesek más emlősöket is megbetegíteni, pontosabban megtelepedni bennük. Ez később ki is derült egyébként, hogy van egy sejtfelszíni receptora a rákcsálóktól kezdve a főemlősökön át minden emlősnek tulajdonképpen, amelyekre ez a vírus képes rákötni, tehát emiatt képes megtámadni ezeket az emlősöket. Tehát ez a nagy diverzitás, ez a genetikai variabilitás megvolt már eleve ebben a kórokozóban, és ugye a kulcs ebben mindig a lehetőség, tehát az adódó lehetőség, hogy találkozzon egy denevérrel egy ember, vagy a denevér vírusával az ember. Ugyanúgy ezt lefordíthatjuk a kullancsok által terjesztett kórokozókra is, ott is mindig a találkozási pont az, ami nagyon kritikus. Ha ez nincs meg, akkor marad egy természetben cirkuláló vírusként vagy baktériumként az adott kórokozó vagy mikróba, de nem fog emberi kórokozóként szerepelni. Tehát a kutatócsoportunknak az egyik fő működésmódja, hogy így mondjam, vagy gondolkozásmódja azon alapszik, hogy már egy meglévő tulajdonság általában lehetővé teszi egy kórokozó számára, hogy valóban kort okozzon, és nem kell hozzá semmiféle mutáció. És ez abból a szempontból egy jó hír, hogyha ismerjük azt, hogy mely kórokozók vannak körülöttünk, vagy mely mikróbák, mondjuk inkább így, akkor azoknak a például a rokonsági körét vizsgálva, vagy a korábbi járványok, betegségeknek az ismereteit felhasználva, tudunk következtetni arra, hogy vajon ez a kórokozó, ez képes lesz-e egy adott szituációban átugrani emberre, vagy házi állatra. Tehát van esély arra, hogy megelőző fellépéssel álljunk a dologhoz, nem pedig egy ilyen utólagos kezeléssel.
Ha kullancsokról van szó, talán a legtöbb hallgatónak a Lyme-kór jut az eszébe. Senkit nem akarunk riogatni, de ezt leszámítva is rengeteg minden leselkedik ránk a kullancsokon keresztül. Hogy látod, melyek azok a kórokozók vagy akár betegségek, amik a leginkább potenciális veszélyként jelenhetnek meg a kullancsokkal kapcsolatban, vagy a kullancsok tevékenységével kapcsolatban?
Hát itt Közép-Európában, vagy Európában általában azt lehet mondani, hogy valóban a Lyme-kór a legelterjedtebb kullancs által terjesztett betegség, de ezen kívül a kullancs encefalitis, vagy a kullancs által terjesztett agyvelős agyhártyagyulladás szintén egy nagyon komoly betegség. Az előbbről tudni kell a Lyme-kórról azt, hogy ez baktérium terjeszti, nagyon elterjedt, tehát akár a kullancsok 30-40-50%-a is fertőzött lehet a kórokozóval, viszont ez egy gyógyítható betegség, hogyha kialakul, ugyanis baktérium révén antibiotikumokkal jól kezelhető. Itt a kritikus szempont az, hogy minél hamarabb történjen meg a diagnózis, és aztán pedig ugye a kezelés. Ha nem történik meg kellő időben, akkor egy elhúzódó és többféle szövődménnyel járó komoly, több szervet érintő betegség alakulhat ki belőle. A kullancs encefalitis ezzel szemben egy vírus által okozott betegség, ami a rossz hír, hogy ez akár halálos is lehet, ellentétben a Lyme-kórral. Viszont ami a jó hír, hogy van vakcina ellen, egy védőoltás, ami sajnos nem kötelező, illetve sajnos még csak nem is ingyenes Magyarországon, de mindenképpen javasolható, és akár egy éves kortól, sőt, az én javaslatom szerint egy éves kortól érdemes adni, hiszen a kisgyerekek a leginkább kitettebbek. Egyrészt annak, hogy a megfelelő magasságban, ugye a talajon, növényzet között kúszon, mászanak, másrészt pedig ne vegyék észre saját magukon esetleg, hogyha kullancs van, és ne távolítsák el. A két említett kórokozón kívül rengeteg van még egyébként. A mi kutatócsoportunk is számos ilyen kullancs által terjesztett kórokozónak a molekuláris biológiai kimutatását tűzte ki célul. Hát az egyik ilyen, ami viszonylag gyakran előfordul nálunk, csak valószínűleg a diagnosztika nem eléggé felkészült erre, ez az úgynevezett visszatérő láz. Ezt egy Lyme-kórt okozó borréliákhoz hasonló baktérium okozza, abban különbözik, hogy nem ezt a tipikus Lyme-foltot, illetve az izületgyulladásokat okozza, hanem lázat okoz, méghozzá visszatérő jelleggel. Tehát van egy viszonylag magas lázas periódus, elmúlik, aztán megint visszatér, elmúlik, megint visszatér. Kicsit a maláriához hasonlóan, szerencsére nem annyira drasztikus betegség, viszont ha ez sincs kezelve antibiotikummal, akkor hosszú távon egy ilyen krónikus betegségként eléggé komoly károkat tud okozni. Sajnos erre a mai nem csak magyar, hanem sok európai ország diagnosztikai rendszere nincs felkészült, az orvosok nem is nagyon ismerik, pedig szinte biztos, hogy jelen van az országban. Több más baktériumot is lehetne még egyébként mondani, amelyek egy ilyen lázzal viszonylag aspecifikus tünetekkel járó betegséget okoznak. Tehát, hogy valaki kullancsípés után azt figyeli meg magán, hogy bármilyen tünete van egy-két héten belül, akkor érdemes mindenképpen orvoshoz fordulni, és megpróbálni legalább kitalálni azt, hogy mi okozhatta ezt, és lehet köze bizony a kullancsípéshez is. A vírusok köre is nagyon nagy egyébként. Nagyon sok vírusnak csak épp ugye nevét adtuk még, vagy adták a kutatói, és keveset tudunk róluk, de vannak olyanok is, amelyekről sajnos már nagyon sok rosszat is lehetett hallani, és akkor itt megemlíteném mindenképpen a kullancsencefalitis vírusa mellett a krími kongói vérzéses lázvírusát, ezt egy másik kullancs terjeszti, tehát az eddigi elhangzott betegségeket a közönséges kullancs terjeszti elsősorban, ezt a krími kongói vérzéses lázvírusát pedig a hialóma kullancsok terjesztik, és akkor itt vissza is csatolnék arra, hogy tudnak-e repülni a kullancsok, hát a gazdáik révén igen, tehát hogyha egy hialóma kullancs valahol egy madárra kapaszkodik föl, már pedig ez gyakran tesz, akkor azzal több 1000 kilométert is meg tud tenni, és hogy olyan helyen tud akár lepottyani, mint Magyarországon, ahol nem őshonos, és hogyha itt át is vedlik egy felnőtt stádiumba, akkor esetlegesen ezt a vírust képes átoltani emberbe vagy házi állatba.
És hát itt jön be a klímaváltozás, és ennek a negatív hatásai az enyhülő telekkel tulajdonképpen már az is lehetőséggé válik, sőt valóságá, hogy egy afrikai eredetű kullancsfaj képes legyen áttelelni. És ha belegondolunk abba, hogy a vándorló madaraink mondjuk egy Afrika-Magyarország távot rendszeresen megtesznek, erre elég nagy esély van. Eddig is volt ilyen, csak a teleink tulajdonképpen szigorúbbak voltak, megnehezítették a feltételeket az átteleléshez, viszont most már ugye mindenki a bőrén érzi, hogy elmaradoznak a havas napok.
Így van, illetve annyit korrigálnék, hogy nem is a tél, olyan érdekes, az derült ki a kutatások révén, hogy az ősz az egy kritikus periódus ezeknek a kullancsoknak, ugyanis amikor lepottyannak itt egy vándormadárról, akkor valamikor mondjuk nyár során átfedlenek ugye a felnőtt kullancsa, akkor nincs gond, ugyanis a felnőtt, mert a kullancs szempontjából nincs gond, a felnőtt kullancs az képes ugye bármilyen hideget is elviselni. Azonban, hogy egy későbbi vándorlás során később esik le, és még nem vedlett át ősszel, akkor az ősz azért kritikus, mert hogyha a hideg ősz következik be, mint itt egyébként az a normális, tehát hogy már akár fagynak is a hajnalok, akkor elpusztítja ezeket a vércívott nimfákat, vagy a vedlő nimfákat. Ha viszont enyhe az ősz, akkor képesek ugye átvedleni, és mondtam, az adult, a felnőtt kullancs pedig már akár a mínusz 10-20-as teleket is kibírja. Vannak török hegyekben is például olyan hialommal lelőhelyek, ahol nagyon hidegek a telek. Mondom, tehát a kritikus fázis inkább az ősz, ami hogyha kellően meleg, mint hogy mostanában szintén előfordul, akkor meg tud telepedni nálunk is. És ez nagyon úgy néz ki egyébként, a kullancsfigyelő programunk is ezt mutatja, hogy vannak olyan helyek az országban, ahol halmozottan fordulnak elő ezek a hialoma megfigyelések. Ez azt jelenti, hogy szinte biztos, hogy nem a véletlennek köszönhetjük azt, hogy 3 vagy 4 különböző példány esetében az történt, hogy véletlenszerűen lepottyant, átfedlett és pontot találjuk meg, hanem sokkal inkább az a valószínű, hogy egy helyi populáció van kialakulóban. Tehát sajnos itt arra számíthatunk, hogy a melegedés révén egyre hasonlóbbak lesznek azok a környezeti tényezők, amelyek itt nálunk vannak, ahhoz, amihez szokott ez a hialoma kullancs a sok-sok évszázezredes fejlődése, evolúciója során, és emiatt valószínűleg számíthatunk a megtelepedésükre is.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ez a hialoma kullancs egész jól észrevehető, és jól elkülöníthető a többi, vagy hazai fajoktól. Nem messze ülünk a mikroszkóptól, és ott az előbb láttam is egy petri csészét, amiben pont egy hialoma kullancs van. Már ránézésre könnyű elkülöníteni a többitől. Nagyobb is, és a színe is egészen más. Bordós, már pirosas állatot látok, sárga gyűrűkkel a lábán.
Valóban igazából szerencsénk van ezzel, hogy egy feltűnő kullancsról van szó. Ennek is köszönhetjük a Citizen Science programnak a sikerét egyébként, hogy tényleg az emberek saját szabad szemmel meg tudják különböztetni mondjuk a közönséges kullancstól. A színt azt nem is annyira emelném ki, hiszen az függ attól, hogy milyen korú a kullancs, milyen stádium, mennyit szívott vért. Viszont a sávozott láb, amit mondtál, az nagyon feltűnő, és az nem jellemző más kullancsfajra itt Magyarországon. A nagy méret megint csak különbözteti, akár 2-3-szor is nagyobb, mint egy közönséges kullancs. Egy dinnye magot képzeljünk el, és ugyanolyan hosszú lába is van, mint egy dinnyemag. Ezen kívül pedig, hogyha látjuk mozogni, akkor egyértelműen valami furcsát fogunk látni, és nagyon gyors. Ezek a hialomakullancsok inkább a futóbogár vagy egyéb szaladgáló rovarokhoz hasonló sebességgel mozognak. Ugye ellentétben egy közönséges kullancsal, ami tényleg vánszorog csak, hiszen neki nincs rá szüksége. A hialomakullancsnak azért van rá szüksége, mert egy teljesen más technikával találja meg, és keresi meg a gazdáit. Ezt vadászó stratégiának hívjuk. Ez azt jelenti, hogy akár métereken keresztül ténylegesen tud szaladni a gazdák után, és aztán rákapaszkodva elkezdeni vért szívni.
Na már csak ez hiányzott. Szóval itt beszéltünk arról, hogy mennyi mindent tudnak terjeszteni, és hogy mennyire aktívan tudják megtalálni az embert. Jóformán, hogyha visszafogjuk a lélegzetet, és próbálunk nem izzadni, akkor is ránk tudnak találni, mert pláne ez a hialomakullancs, ez aztán egy igazi ragadozó, ezért is nagyon-nagyon fontos az, hogy minél többet tudjatok meg róla. És ebben nagyon sokat segít, hogy nem vagytok egyedül, hanem segítségül tudjátok hívni a lakosságot. Már említettük is a kullancsfigyelő programot, de egy kicsit beszéljünk róla bővebben, mikor indult útjára ez a kezdeményezés, és mi a célja.
2021-ben indítottuk el a kullancsfigyelő programot, és ugye azért volt szükség erre, mert hogy egy ilyen tű a szénakazalban jellegű keresés során 2-3 vagy akár 13 kutatónak is nem sok esélye van arra, hogy az ország különböző területein tényleg átfésülje a terepet erre a kullancsra, vagy akár az állatokat, embereket, és ilyenkor óriási segítség az, hogyha érdeklődő laikusok a segítségünkre vannak, és megpróbálnak hozzájárulni egy ilyen kereséshez, és ugye ezt teszi lehetővé a Citizen Science vagy közösségi kutatás. Ez nálunk egyszerűen abból indult ki, hogy egy honlapot hoztunk létre Szabó Éva hallgatom segítségével, ami egy teljesen egyszerű, házilag összerakott kis honlap volt, de alkalmas volt arra, hogy az embereknek a figyelmét felhívjuk arra, hogy van egy ilyen látványos, nagyméretű, gyorsan mozgó, sávozott lábú kullancs, ha ilyet lát valaki, fotózza le, küldje be a fotót, illetve rakja el a kullancsot, és küldje be hozzánk. És már az első évben egyébként sikerült 2 hialoma példányt találnunk ennek a segítségével, és utána a következő években is 4-5-6 változó volt, hogy mennyit. Most, ha jól emlékszem, 19-nél tartunk összesen a 4 év alatt, és ráadásul, mivel ugye a DAMA protokollt figyelem előtt tartva, ami azt jelenti, hogy dokumentálunk, megmérjük a kockázatát annak, hogy mit találtunk, monitorozunk és cselekszünk, ugye ez a 4 szóból áll ez a DAMA betűszó, megpróbáltunk valamilyen információt szerezni arra is, hogy mit hordoznak ezek a kullancsok. Tehát a következő lépcsőben, együttműködve egyébként a Pécsi Virológiai Nemzeti Laborral, krimikongai vérzéses láz vírusára szűrtük ezeket a kullancsokat. A jó hír az, hogy nem találtunk bennük, tehát eddig egyik példányban sem volt megtalálható a vírus. Viszont más kórokozókat is keresünk bennük, és az egyik példánynak egy ilyen metagenomikai, tehát egy nagyon részletes, alapos molekuláris biológiai vizsgálata során sikerült egy közel rokon, egy viszonylag közeli rokonát megtalálnunk ennek a krimikongai vérzéses láz vírusának. Most ez azért érdekes, mert ugye nem ismerjük ennek a vírusnak a pontos hatásmechanizmusát, de azt lehet tudni, hogy egy olyan komoly kórokozónak a közeli rokona, amelyre biztos, hogy oda kell figyelnünk. Tehát a jövőben egy fontos cél lesz a továbbiakban, hogy monitorozzuk ennek a jelenlétét is, és jobban megpróbáljuk megismerni azt, hogy mely kullancsokban fordulhat elő, milyen földrajzi régiókban fordulhat elő, és esetlegesen okozhat-e embereknek problémát.
Szóval az indulás évében is már találtatok ilyen állatot. Mi a helyzet mondjuk a 2024-es évvel? Lett megint hialomakullancs? Érkeztek be adatok megint?
Igen, szerencsére nagyon aktívan gyűjtenek egyrészt kullancsokat, másrészt fotókat is küldenek be a lelkes résztvevők, ezért nagyon hálásak vagyunk egyébként. És hozzátenném még azt is, hogy ha nem is hialomakullancsot találnak, hanem más kullancsfajokat, nekünk az is fontos adat, hiszen nem tudunk kimenni az ország minden sarkába gyűjteni, és nekünk az is egy nagyon hasznos információ, hogy mely fajok hol fordulnak elő az év adott szakában. És egyébként volt hialoma megfigyelés idén is, igen, 4 példányt küldtek be ebben az évben hozzánk, ami azt jelenti, hogy folyamatosan tulajdonképpen figyelhető meg az országban hialomakullancs. Eddig egyébként nem volt az indulás óta olyan év, amikor ne figyeltünk volna meg, és ez is azt a trendet mutatja, hogy szinte biztos, hogy meg fog telepedni nálunk ilyen éghajlati változások mellett, amiket eddig figyelünk meg, és sajnos várhatunk is, hogy ezek csak fokozódnak, és számolnunk kell azzal, hogy együtt kell élnünk tulajdonképpen egy ilyen újonnan megjelenő, felbukkanó kullancsfajjal.
A kullancsfigyelő program nem csak azért különleges, mert titeket hasznos adatokhoz juttat, és olyan területekről is tudtok gyűjteni, ahova egyébként nincsen lehetőség nap mint nap kimenni, de abból a szempontból is jó, hogy edukáljátok a társadalmat ezekkel az állatokkal kapcsolatban. Láttam az oldalt, megnéztem a weboldalt, egy csomó hasznos információt is leírtatok a kullancsokról, valamint térképen is megjelenítitek azokat a beérkezett adatokat, amit küldenek hozzátok. És akkor ebből adódik is a kérdés, most már évek óta megy ez a program, mit láttok kirajzolódni a térképen? Tudtok ebből következtetni, hogy hol vannak a fő elterjedési gócpontok?
Abszolút igen, de még a kérdésednek az első felére reagálva, én személy szerint azt szeretem a legjobban ezekben a Citizen Science programokban, hogy van egy kétoldalú kommunikáció. Tehát tényleg nem arról van szó, hogy adatküldőknek használjuk ezeket a lelkes embereket, hanem igyekszünk mindig visszajelezni. Tehát eleve megmondani, hogyha a képen beküldött kullancs nem is hialomma, hanem akkor az milyen kullancs, mire kell figyelni esetleg, hogyha ilyen kullancs van a kutyán vagy saját magán az emberen, illetve ahogy mondtad is, próbáljuk az információt minél több ember számára elérhetővé tenni, hogy mire kell figyelni, mi az, ami veszélyes, mi az, ami nem veszélyes a kullancsokkal kapcsolatban, és hogy hogyan tudunk védekezni az általuk okozott károk ellen. És azt gondolom, hogy ez nagyon sikeres, mert tényleg az embereknek egy jelentős csoportja ilyen módon megtanul egy csomó mindent a veszélyekről. És visszajelzünk azzal kapcsolatban, hogy hol találtunk eddig hialomát és hol nem. Fönt van jelenleg is a kullancsfigyelő.hu weboldalon egy ilyen összesítő térkép, hogy hol voltak megfigyelések, és egyébként a mi esetünkben az mondható el trendnek, hogy nincs igazából trend arra vonatkozóan, hogy hol jelennek meg ezek a hialoma kullancsok, ugyanis az, hogy a madár, a vándormadár hol pottyantja le azt a kullancsot, az teljesen véletlenszerű. Tehát tulajdonképpen logikus is, hogy amikor ez a példány leesik onnan, és aztán átvedlik felnőtté, és azt megfigyeli valaki egy fotó segítségével, az gyakorlatilag véletlenszerűen bárhol lehet. Az Alföldön azért, mert ott vannak olyan tavak, ahol átvonuló területek figyelhetők meg vándormadarak számára, a Balaton mellett, vagy akár még nagy tavunknál szintén azért, mert ott vannak a vándormadarak, de egy lakott településen is akár, mert hogy ugye vannak olyan vándormadarak, amelyek a várost is látogatják, tehát hogy nem ritkaság az sem, hogy ott fog éppen leesni ez a kullancs. Úgyhogy a fő üzenete egyébként az ennek az eddigi 4 év megfigyeléseinek, hogy továbbra is nagyon résen kell lenni, tehát buzdítjuk arra az érdeklődő lakosokat, hogy a házjáratikon, saját magukon nézzék ezeket a nagyméretű, gyorsan mozgó, sávos lábú kullancsokat, és az eddigi megfigyelések is nagyon diverzek, tehát valaki kutyán talált, valaki lovon, nagyon sokan lovon találtak hialommákat, én hozzá kell tennem, hogy az anális régióban, a faroktőnél van általában a hialomma, volt szarvasmarhám, volt szamárom, és valaki a konyhapadlóján találta meg, amit valószínűleg a macska hozott be egyébként, tehát hogy tényleg bárhol is lehet tulajdonképpen.
És akkor ugye említetted, hogy a telet gyakorlatilag bírják a kullancsok általában. Hát ugye van téli kullancs is kifejezetten, ami ebben az időszakban aktív a legjobban talán. Vagy csak azért gondoljuk így, mert vele találkozunk a leggyakrabban ilyenkor, ezt nem tudom, ezt majd nyugodtan mondd el. De igazából a hialoma télen mennyire aktív?
Az eddigi megfigyelések alapján nem szoktunk találkozni megfigyelésre, tehát nem küldenek be fotót vagy példányt télen, tehát valószínűsítem, hogy ilyenkor ők is valamiféle nyugalmi fázisban vannak, mint a közönséges kullancs, de nem kizárható. Tehát főleg akkor, hogy elképzelünk egy istállót, vagy akár egy lakásban mászkáló háziállatot, előfordulhat esetleg az, hogy főleg egy enyhébb téli időszakban felbukkanhat egy hialoma megfigyelés. Az eddigi megfigyelések eddig nem ezt tükrözték, de lehetséges, hogy így lesz. Kutatócsoportunk intenzíven vizsgálja az úgynevezett téli kullancsot. Általában a kullancsra nincsen magyar neve, de ezt az angol fordításából vettük. Ez egy olyan kullancs, amely kifejezetten ősszel, tehát októberben kezd el igazán aktívvá válni. Tulajdonképpen átveszi a rompulató erdőkben a közönséges kullancsnak a szerepét, és ezeknek a felnőtt példányai nagy számban fordulnak elő, például a Pilisben, egy pilisi gyűjtőhelyen folyamatosan figyeljük ezeknek is a jelenlétét, és egészen január, február, márciusban is még nagy számmal vannak jelen, ezért is kapta a nevét. Ez egy olyan érdekes faj, ami nem tűnik el télen, ellentétben az összes többi kullancsfajjal, amely egy ilyen nyugvó fázisba kerül a téli hónapok során, ő képes arra, hogy akár 0-1-2 fokon is ott keresi a gazdát, és mi magunk is meg tudjuk találni egy zászlós módszer segítségével, amivel a kullancsokat gyűjtjük egyébként, és kutatócsoportunk azt is vizsgálja, hogy ezek milyen kórokozót képesek átadni emberre, ugyanis egy téli kirándulás alkalmában még kevésbé gondolnak legtöbben arra, hogy ezekkel a parazitákkal találkozhatnak. Sokan kérdezhetik, vagy csodálkoznak azon, hogy a kullancsokat hogy lehet vajon gyűjteni, hogyha viszonylag véletlenszerűen fordulnak ugye elő az erdőben. Na most van egy nagyon egyszerű módszer erre, mivel nem csak a szagok, illetve a lélegzet, ami egy ilyen vonzerővel bír a kullancsok számára, hanem a mozgás is. Hiszen nagyon sokszor az avarban élő, vagy talajszinten mászkáló rágcsálók, vagy kisemlősök számukra fontos gazdák, és éppen ezért, hogyha akár egy kortbársony anyagot, vagy bármilyen anyagot folyamatosan mozgatunk a növényzeten, ez a legegyszerűbb módja egyébként egy zászló, mert akkor van egy nyél, nem kell feltétlenül a derekunkat kimélve hajlongani, hanem akár egyenes derékkal is. Simogatjuk gyakorlatilag a növényzetet egy zászlószerű eszközzel, akkor ezen fönt fognak akadni a kullancsok, és ezeket a fönnakadt kullancsokat később levesszük, eltávolítjuk és laboratóriumban vizsgálhatjuk.
Hiba lenne nem megkérdeznem, hogy találtatok valami olyat vírus szempontjából, ami potenciálisan aggodalomra adhat okot? Amivel mondjuk még nem tudjátok, hogy mit kellene kezdeni, vagy annyira sűrűn jön veletek szembe, hogy mondjuk aggályos lehet?
Tulajdonképpen az a nehézség ebből a szempontból, tehát hogy azt megmondani, hogy mi lesz a következő időszakban majd veszélyes, hogy ugye ez nagyon sok tényező múlik. Amit említettem, hogy megtaláltuk az egyik hialóma kullancsban ezt a bizonyos krimikongóhoz hasonló vírust, ez azért izgalmas, mert Magyarországon azon kívül, hogy vannak hialóma megfigyelések, vannak arra utaló adatok, hogy a krimikongói vérzéses lesz vírusa, az ilyen vagy olyan formában vagy gazdában, de jelen van. Gondolok itt arra, hogy már sok-sok évtizeddel ezelőtt kimutatták például juhokban és szarvasmarhákban az ellenanyagot, amit ez ellen a vírus ellen termelnek. Aztán néhány évvel ezelőtt véradókban, tünetmentes véradókban vizsgálták ennek a krimikongói vírusának az ellenanyagát, és néhány véradóban sikerült megtalálni. És van egy legújabb vizsgálat, amit az NNGK végzett, ott pedig egy újabb vizsgálat során megint szarvasmarha és juhállományokban országszerte több helyen találtak olyan állatokat, amelyek termelték vagy termelik az ellenanyagot az ellen a vírus ellen. Most mindez azt mutatja, hogy vagy konkrétan a krimikongói vérzéses lesz vírusa, vagy annak egy kevésbé patogén variánsa, vagy pedig akár egy rokonvírus, mint amilyen az általunk talált vírus is, és ugye keresztreagál a szerológiai tesztekben, ez jelen van az országban. Most emiatt kell nagyon figyelnünk, azt gondolom, a DÁMA protokollnak megfelelően arra, hogy milyen kullancsok érkeznek be az országba, mert ha ez a vírus jelen van, vagy a vadon élő, vagy pedig a házi állatok körében, akkor hogyha bejön ez a vektor, akkor ugye rögtön megteremtődnek az ideális feltételek arra, hogy egy helyi járvány kialakuljon. Tehát emiatt én ezt a gazdakört, illetve víruscsoportot nagyon kiemelt figyelemmel tekintem, de ugyanúgy nem lehet megfeledkezni az úgymond szokásos, de szintén nagyon fontos Lyme-kórt okozó borréliákról, a kullancsencefalitis vírusáról, hiszen ezek is nagyon komoly gondokat okozhatnak. És itt ugye fölhívnám arra is a figyelmet, hogy nagyon nagy szerepe van a diagnosztikai rendszernek, tehát hogy a házi orvos, a megfelelő infektológushoz elküldje az illetőt, hogyha megfelelő tüneteket lát. Tehát megint ugye az edukáció szerepe óriási.
Tehát, hogyha jól értem, a vírus eddig is megtalálható volt hazánk területén belül, viszont az élőlény, ami képes átvinni ezt a fertőzött állatról akár emberre, ez az, ami hiányzott eddig, amíg nem jött be hazánkba Afrikából a hialóma. Adódik a kérdés, hogy mondjuk van egy szarvasmarha, amiben benne van ez a krimikongói vérzéses láz vírusa, és megcsípi egy szúnyog. A szúnyog képes átvinni emberre ezt a fajta betegséget?
Szerencsére nem. Ennek megint csak evolúcióbiológiai okai vannak. Általában egy szúnyog által terjesztett kórokozott nem tud egy kullancs terjeszteni, és fordítva is ez igaz. Ennek az egyszerű oka egyébként, hogy annyira más a táplálkozás módja ennek a két vérszívónak, hogy azok a kórokozók, amelyek adaptálódtak a hosszú év százezredek alatt ahhoz a vektorhoz, azok nem fognak tudni a másikban túlélni. Tehát például mondjuk ugye a kullancs, mint mondtam, ugye akár két hétig is szívhat vért, és sok-sok kapillárisból odafolyik a vér egy helyre, a kullancs egy nagy sebetejt tulajdonképpen, csak ugye érzéstelenít. Ezzel szemben a szúnyog az egyetlen egy kapillárist bök meg, egyetlen egy véreret, és aztán néhány másodperc volt is hagyja. Tehát ott egészen másfajta fertőzési mechanizmusra kellett ráállnia, például mondjuk egy szúnyog által terjesztett nyugat-nílusi vírusnak, mint mondjuk a kullancsencefalitis esetében a kullancs vérszívásánál. Tehát, hogy két annyira különböző adaptációs folyamat, hogy szerencsénkre a kettő az általában nem tudja ugyanazt a kórokozót terjeszteni.
Humán megbetegedésről volt-e hír, akár mondjuk ennek a vírusnak a kapcsán?
Az az érdekes, hogy dacára annak, hogy voltak ezek a szerológiailag pozitív esetek, tehát az ellenanyagot kimutatták, igazából tudom, hogy egy behurcolt eseten kívül Magyarországon nem volt krimikongói vérzéses lázas esetleírás, de nem messze tőlünk, tehát tényleg egy félnapos autózásra délre, Észak-Macedóniában, pont a tavalyi év során történt egy olyan eset, hogy valakit megcsípett egy hialomakullancs, megfertőzte ezzel a nagyon súlyos betegséggel, ezt nem mondtam, hogy nem csak a neve ilyen ijesztő, hanem valóban nagyon komoly betegséget okoz. Azok a klinikus orvosok, akik foglalkoznak ilyen vérzéses lázakkal, azt mondják, viszonylag, amíg az ebolánál is csúnyább tüneteket mutat az, akinek ez a vérzéses fázis kialakul. Ez külső-belső vérzéseket jelent, tehát tényleg nagyon drasztikus állapotromlás következik be, és nagyon gyorsan. Ha jól emlékszem, ez egy 20 éves illető volt, aki sajnos egy héten belül meghalt végül, és ami még ugye ijesztő ebben a krimi-kongói vérzéses leszvírusában, hogy az ápoló személyzet, vagy éppen a rokonok, akik ápolják, és nincsenek megfelelően ugye védőfelszereléssel ellátva, ez egy nagyon ragályos kórokozó testnedvekkel terjed, tehát nem csak kullancsa, hanem az emberről emberre is át tud adódni. Szerencse a szerencsétlenségben, hogyha valaki ezt elkapja, akkor megint csak gyorsan kialakulnak a tünetek, tehát ezért nem lesz világjárvány vélhetően ebből a betegségből, mert nagyon gyorsan olyan drasztikus egészségromlás van, hogy nem fog repkedni, utazni és sok embert megfertőzni. De egy későn észrevett eset során kialakulhat akár ilyen több tucat fertőzésből álló fertőzési lánc is. Visszatérve az Észak-Macedón esetre, az ápoló személyzet, aki szintén fertőződött, ő már nem halt bele, szerencsére meggyógyult, de mint mondtam, egy fiatal szervezet, amúgy egészséges szervezet, rendkívül rövid idő alatt eljutott odáig, hogy meghalt, belehalt ebbe a fertőzésbe. Tehát, hogy közel van hozzánk, ott Észak-Macedóniában egyébként őshonos ez a hialommal. Ami a szerencsénk egyébként, hogy a vándormadarak maguk nem hordozzák a vírust. Tehát, hogyha maga a kullancs nem fertőzötten kapaszkodik a vándormadárra, akár egyébként ugye tőlünk délre, már Horvátországban, Szerbiában, vagy pedig Afrikában, akkor nem fogja tudni magától a madártól fölvenni a vírust, de sajnos felkapaszkodhat már fertőzötten is, ugyanis az anyáról az utódra már terjed ez a vírus. És ugye talán lehet érzékelni, hogy mennyire komplex ilyen járványtani képet fest ez a vírus gazda rendszer. Az a szerencsénk és a kutatócsoportunknak a nagy szerencséje, hogy több pályázatot is sikerült elnyernünk ebben a témában, és ez hosszú távon szeretnénk vizsgálni ezt a rendszert is, például az Egészségbiztonsági Nemzeti Labor támogatásával. Ezt a kullancsfigyelő programot tovább fogjuk bővíteni, és a terveink között szerepel az, hogy még hosszú időn keresztül monitorozzuk ennek a jelenlétét, és ezzel megpróbálunk a megelőzés érdekében lépéseket tenni. És emellett hadd említsem meg, hogy van egy Európai Uniós támogatású pályázatunk és egy Pragmatic nevű COST pályázat, ahol pedig ennek a nemzetközi szintérre való kivitelét próbáljuk elérni, és a nemzetközi nagy kutatási hálózat keretében többek között ezt is vizsgáljuk, hogy a klímaváltozás hogyan segíti elő sajnos ezeknek a kullancsoknak és az általuk terjesztett kórokozónak a megtelepedését.
Hát Gábor, remélem, hogy a hallgatók kaptak egy nagyobb képet arról, hogy miért is lehet csodálni a kullancsokat, és miért mondtam azt, hogy az ökoszisztéma égkövei ezek az állatok. Egy kicsit még arról mesél nekem, hogy amikor megtudják az emberek, találkozol egy új arccal, és megtudja, hogy kullancsokkal foglalkozol. Azért itt biztos vagyok benne, hogy felmerülnek vicces kérdések, meg szemöldök emelgetések. Mit szoktál mondani, miért fontos a kullancsokat kutatni?
Hát igen, ez az emberek szemében ugye, hogy úgymond nem olyan nagyon magas polcra helyezett dolog az a kullancs. Nagyon sokszor hallottam már azt, hogy ja, az a bogaras, vagy hogy aki a bogarakat gyűjti, meg ilyesmi. Próbálom mindig kicsit távolabbról megközelíteni a témát, és ugye főleg a Covid óta azért egy picikét azért mindenképpen nőtt az átlag lakosság tájékozottsága és a kórokozók szempontjából. Tehát én próbálom inkább arra helyezni a hangsúlyt, hogy engem nem maga a kullancs, mint ízeltlábú lény érdekel, hanem az, hogy miket képes terjeszteni, milyen károkat okozhat ezekkel az egészségügyi szempontból fontos vírusokkal, baktériumokkal, parazitákkal, amiket terjeszthet. És ugye az a szerencse, amellett, hogy az embereknek van egyfajta ilyen óckodása mindig a kullancsokkal szemben, hogy majdnem mindenkinek van egy sztoria is a kullancsokkal kapcsolatban, vagy ő, vagy a családtagjai, valaki már volt mondjuk lánykóros, vagy kullancs volt rajta, vagy éppen gyerekkorában valamikor volt egy emléke egy kullancsal, és ezzel tud kapcsolódni a témához. Valószínűleg ezért is szerencsés a mi témánk Citizen Science oldalról nézve, hogy viszonylag könnyen megszólíthatóak az emberek, ha kullancsokról szóló témát vetünk be. Úgyhogy az én tapasztalatom az viszonylag pozitív ezzel kapcsolatban. Ha egy kis időt tud rá szállni az illető, ugye, aki kérdez erről, vagy akinek mesélek erről a témáról, akkor azért elég hamar sikerül megmutatni azt, hogy mi értelme van ennek a tudományterületnek.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Földvári Gábornak, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének Felbukkanó Kórokozók Ökológiája kutatócsoport vezetőjének. Köszönöm szépen még egyszer.
Nagyon köszönöm én is a lehetőséget, és máskor is örömmel.